A szeretet két oldala. Szeretnek, szeretek. Egy kisfiúról beszélte az anyja, hogy a gyermek nagyon szeret beteg lenni, s nem tudja, mivel magyarázza meg ezt a furcsa kettelését. A kisfiú azután megvallotta. Azért szeretek betegnek lenni, mert akkor jobban szeretnek, mint máskor. Gyöngétséget és szeretetet áhító gyermeki lélek volt, aki a hétköznap kemény hajszájába megfáradt, s esenkedt olyan alkalmakért, amikor körülfogta és dédelgette a kivételes ünnepi szeretet. A betegség olyan szokta mondogatni, mintha minden nap születésnapja volna az embernek. Ezzel csak arra akartam rámutatni, hogy milyen jó érzés az, ha az ember tudja, hogy szeretik. Érdemes egy kissé megelemezni ezt az állapotot. Mi történik azzal az emberrel, akit szeretnek? A szeretet mindenek előtt kiemeli az embert a mindennapi lét egyhangú szürke sorába. A szeretet gyökerében kiválogat, megkülönböztet, különös értékeket fedez fel tárgyában, és felmagasztalja. Millió leány közül megáll egy előtt, és szívében megzendül az ének, csak egy kislány van a világ. Így emeli ki az ember azt a darab földet, amelyet hazájának nevez. Azt az öreg asszonyt, aki az édesanyja. Azt a népet, amelyikhez tartozik. Ebből az is látható, hogy a szeretet megkülönböztető és kiválogató természete egyszer s mint valami belső kapcsolatot, azt mondhatnám, sors közösséget teremt közöttünk, és a között, akit szeretünk. Akit igazán szeretünk, az lassanként fontosabb lesz reánk nézve, mint önmagunk. Sorsával együtt állunk, és esünk mi is. Ha ő nincs, nem tartjuk érdemesnek élni. Amíg ő él, bármilyen kemény sorsot elhordozunk. Kérdezzétek meg azokat az embereket, akik egyetlen gyermekükért törik magukat reggeltől estig, és azokat, akik ezt az egyetlen gyermeket s vele életük értelmét eltemet. Megértjük tehát, hogy a szeretet észrevétlenül átcseréli az élet központját. Többé nem én vagyok életemnek a célja, hanem akit szeretek. Nem magamért élek, hanem ő érte. Ez annyira világos, hogy életem állandó és következetes megáldoztatássá válik azért, akit szeretek. Neki növekedni kell, nekünk pedig alászállni. A szeretet tehát életünk tudatos elfogyasztása önmagunkban, hogy ezáltal életünket tudatosan gyarapítsuk másokban, akiket szeret. Mit érez tehát az, akit szeretnek? Érzi a megkülönböztetés becsét. Azt az örvendetes tapasztalást teszi, hogy felfedezték, s akár akarja, akár nem, központtá vált. Azután érzi az ember a rásugárzó szeretet növekedő nagyságába azt, hogy mások élete ő előtte megáll, meghajlik, hódol. Érzi azt, hogy egy különös erő megragadta, céllá tette, trónra ültette, és most boldog rabszolgaságában neki szolgál. Itt rejlik a szeretet nagy kísértése. Ha felületes és néha az, akit szeretnek, e pontnál könnyen megtántorodik. Azt, aki szolgálatába szegődött, befogja szeszélyeinek aranyhintajába. Mint az elvarázsolt óriást a mesebeli gyermek, s addig követel és parancsol, amíg az önkéntes szolgálatból gyötrő bilincs válik, és a szeretet a túlságos megterhelés súlya alatt összeomlik. Az ilyen összeomlás rendszerint haragban, megvetésbe, sokszor gyűlöletbe megy át, s olyan vad menekülésre készteti az embert, mintha egy hullát láncoltak volna a testéhez. Válóperek anyaga sok példát szolgáltat erre. Ahol azonban komoly a lélek, az, akit szeretnek, azt, akit szeretnek, megragad egy különös érzés. Minden igazi szeretet tulajdonképpen meg nem érdemelt ajándék. A szeretet felüláll az acca-ne viszonyát. Mindig fejedelmi tény, amit mint a birodalom átadása vagy átvétele. Mint ahogy királyságokat nem lehet pénzzel megvásárolni, ellenértékekért cserébe kapni, nem lehet szíveket sem. Akit szeretnek, azt éppen ennek a szeretetnek nagysága, és meg nem érdemelt volta, üdvös magába szállásra kényszerít. Az ingyen ajándék súlya alatt kissé megroskadva felteszi magának a kérdést, miért? Hiszen nem érdemeltem meg. Ezért eltölti szívét a hála. Az a hála, amely az ajándék örömszerző nagyságából és megalázó súlyából tevődik össze. A hálában mindig van valami édes megszégyenülés, ugyanakkor valami értelem feletti felújongás. Ezt meglátva természetesnek találjuk, hogy akit szeretnek, érzi a szeretet foglyulejtő erejét. A felmagasztalt ember, akinek szolgálatára drága emberi életek szentelik magukat, aki trónra ültet a hódolat és életcéllá magasztol az önfeláldozás, az ilyen ember fogoly, rabja egy nála sokkal nagyobb erőnek, örököse egy édes bilincsnek. A szeretet nem csak szabadságot hadsz, hanem azt el is veszi. Nem csak hódol, hanem hódít. Nem csak átömlik benne mások élete a mi életünkben, hanem a mi életünket oda kapcsolja a maga életének. S lassanként nem én élek, hanem az él bennem, aki jobban tud szeretni engem, mint én őt. Így alakul ki a szeretetnek csodálatos lényege, amelyet ellenmondások feszültsége és sarkiassága jellemez. Szeretnek, ez azt jelenti. Urrá tettek és foglyul ejtettek. Hódolnak nekem, és édesen megszégyenítettek. Legfőbb értéket tulajdonítanak nekem, s ugyanakkor kicsinységem tudatára ébresztettek. Megajándékoztak, és ajándékul elvettek. Mindezt úgy cselekedték, hogy ebben a belső ellenmondásból feszülő érték és érzés viharnak, sorsomnak ebben a megáradásában és meder találásában mindenestől fogva boldog vagyok. Erre vonatkozik Adinak egyik legforróbb vallomása, ezért minden önkínzás, ének, szeretném, ha szeretnének, s lennék valaki. Ilyen nagy dolog az, ha szeretnek. Ennél csak egy nagyobb dolog van, ha én szeretek. Azért is, mert ha én szeretek, ebben teremtő aktivitás nyilvánul. Míg a másikban, ha engem szeretnek, csak alkalmazkodás. Az az ember, aki komolyan és nagyon szeret valakit, személyeket, ügyeket, eszményeket, a legmagasabb rendű alkotó életet éli. Nem ok nélkül történt, hogy a világ egyik legnagyobb filozófusa, Pláton, a szeretetben világteremtő hatalmat fedezett fel, s azt hirdette, hogy enélkül nem jöhetett volna létre a világ, és ha megszűnnék az erosz, a szeretet, széthullana az egész teremtett mindenség. A szeretet ás medret saját életünk. Figyeljétek meg az édesanyákat, a hősöket, a szolgálatban élő embereket. Szeretet nélkül nincs küldetés, hivatás nélkül nincs mindennapi élet. Küldetés nélkül nincs rendkívüli élet. Azután a szeretet az, ami ihlet, alkotó kedvet ad. Szeretet nélkül nincs a világon lelemény. Ólomszárnyal alusznak és megfagynak a hallgatás erdeiben az ötletek, tervek és kockázatok aranytollú madarai. S azt se felejtsük, hogy még mindig a szeretet a legnagyobb ember alakító erő. Elviselhetetlen volna egy olyan világ, amit parancsszóhoz létre. Az élet legnagyobb szépségei és javai, jellemünknek azok a vonásai, amelyek miatt érdemes élnünk, a kényszerítésen, a parancson túleső tartományokból származnak. Anyjuk a szabadság, atyjuk a szeretet. Csak így lehet ébreszteni jóságot, hűséget, önfeláldozást, erkölcsi méltóságot. Azért, mert csak így lehet ébreszteni szeretetet. A másik még nagyobb dolog, hogy a szeretet felelősséget hordozó, szabad döntések világába vezet. Minden szeretet zászlóvállalás, sorshatározó döntés. miatta egy csomó más szeretetet elejtek. Sok versengő szeretet közül egyet kiemelek, s amellett megállok. A szeretnivaló dolgok, személyek és igazságok hierarchikus rendben emelkednek fölfele. Ez azt jelenti, hogy a magasabbért sokszor fel kell áldozni az alacsonyabbat, és a legmagasabbért sokszor fel kell áldozni mindent. Így kerül elibénk a legfőbb jó kérdése. Mi az, amiért úgy érzed, hogy mindent oda kell adnod? Kedves lehet a szorakozásod, vonzó a kettelésed, hasznos a foglalkozásod, boldog az otthonod, drága a szülőfölded, mindennél becsesebb a lelkiismeretet tisztasága, nemzetedért bizonyára százszor szívesen meghal. De a felszálló sor végén, túl a jóság, szépség, az igazság és szentség csúcsain áll az Úr Jézus alakja, s felemelt ujjával figyelmeztet, csak egy a szükséges dolog, s ez ő maga.